itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Bibarc falvára kalózoljuk Önöket. A falu közigazgatásilag Baróthoz tartozik, tőle 5 kilométerre fekszik keletre. A települést 1332-ben Bibutalakban említik először. Neve valószínűleg a régi Tibort személy névből származik. A falu felett emelkedő 617 méter magas Várbükkhegy tetején állnak Tiburc várának romjai. Eredete, sorsa ismeretlen, valószínűleg vaskori eredetű. A Dungópatak bal partján bronzkori telep maradványaira bukkantak. Híres, borvízforrásokban rendkívül gazdag területéről, vizét messze földre is elvitték fuvarosai. 1880-tól palaszkozták is. A monda szerint gyógyforrásait Tiborc fakasztotta a Szent Annató feletti tündérvárból feleségek kívánságára. Gyógyvízű fürdője 1972-ig működött. Református temploma a 13.-14. század fordulóján épülhetett. A 15. század elején gótikus stílusban átalakították. 1762-ben bővítették, tornyát 1794-ben átépítették, mai formáját 1897-ben nyerte el. Belsejét 15. századi freskók díszítik, melyek közül az északi falon látható a Szent László legenda. Ortodox templomát 1937-ben építették, de 1940-ben lebontották. Bibarc falva temetőjében látható Borbát László 1848-1849-es huszárszázados síremléke.
1897-től futott el a bibarcfalvi borvíznek a híre.
Vannak még területeink, amit még vissza kell kapjunk, aztán vannak épületeink.
Nagyon odaadóak, olyan nagyon lelkesek, tenni akarnak.
Lakatossággal nem igen bíbelődöm, mert hagyom másoknak.
Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr 2017-ben itt járt Bibarcfalván, és akkor tette egy ígéretet a freskó felújítására nézve.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Bibarcfalvi lelki pásztor.
Régóta pásztorolja a bibarcfalvi reformátusokat?
2018. január 1-től vagyunk itt a családdal.
Azelőtt hol volt a szolgálati hely?
Magyar Hermányban.
Az nincs olyan messze, itt van e helyt, ahogy szokták mondani.
Igen, keressük a helyünket, és egyben közelebb jöttünk gyerekek véget Baróthoz, inkább ez volt a nyomos ok, többek között ez is.
De bizonyára minden közösség más, vannak sajátos jegyek. Milyen a bibarcfalvi református?
Én azt tapasztalom, hogy nagyon lelkes közösség, ez bármilyen téren gondolkozunk, akár a gyerekek terén, akár a felnőttek, férfiak, például a presbitérium terén, vagy pedig éppen a nőszövetség terén. Tehát bármely területet nézzük, az a tapasztalatom, és ez, ami lelkesít engem is, hogy nagyon odaadóak, olyan nagyon lelkesek, tenni akarnak, és adott pillanatban még önszervezőek is, ami rengeteget könnyít akár az én munkámon, akár pedig annak az érzésén, hogy ezt nem csak én akarom, hanem ők is, és akkor is sokkal könnyebb a munka, és sokkal gyümölcsözőbb is.
ez a világjárvány visszavett ebből a lelkesedésből, mert én azt tapasztalom, hogy az utóbbi években amúgy is távolodtunk egymástól, most a tavaly óta kötelező a távolodás, meg a nem összejárás. Ez mennyire látszik a hitéleten, vagy az egyházi életen?
Úgy érezzük, hogy mindenképpen volt visszaesés. A lelkesedésből nem, hanem ugye a tevékenységek révén, mivel egyre kevesebb tevékenységet tudtunk megtartani, éppen ebből kifolyólag volt egyfajta visszaesés. Azonban lépten nyomon ez a gondolat fogalmazódott meg nagyon sokunkba, hogy mikor van az a lehetőség, amikor újból lehet újra indítani ezeket a dolgokat. És akkor mi szépen beszivárogtattuk, most már gyülekezetben lassan minden működik, visszazökkentünk a rendes kerékvágásba, pontosan azért, mert úgy éreztem, és úgy éreztük a gyülekezetben, ez jót nem tesz a gyülekezetnek. Nem az a probléma, hogy elveszítjük őket, hanem az lesz a legnagyobb gond, hogy hogyan nyerjük majd vissza a gyülekezeti tagokat. Hála Istennek, én azt mondom, hogy ez olyan, mint ilyen gőzkazán elmézlet, hogy na most akkor egy kicsit szabadabbra engedtük a dolgokat, és akkor jönnek az eseményekre, eljönnek ezekre az alkalmakra, kíváncsiak, ott vannak. Tehát úgy érezzük, hogy lassan-lassan úgy visszatérünk a rendes kerékvágásba, és pozitívunként mondhatom el azt, hogy nagyon sok esetben megtapasztaljuk azt, hogy olyan személyek csatlakoznak, jönnek el, akik addig nem voltak jelen. Természetesen interneten is folynak ezek a tevékenységek, azokba is bekapcsoljuk őket, tehát hogy egy kicsit úgy megosztó lett, és megosztlik a terület, ahol mi munkálkodunk, azonban áron is megvegyétek az alkalmakat, mondja az ige is, úgyhogy bármit kihasználunk annak érdekében, hogy visszazökkenjünk teljesen erre a rendes kerékvágásban. Valóban azt érezem, hogy akár a templomlátogatás, akár a bibliaórákon való részvétel, akár a vallásórások a gyerekeknek, vagy bármilyen más tevékenységet mondok, hogy 90%-ban most már ott vagyunk, ahol azelőtt voltunk, sőt, valamilyen szinten egy kicsit több is. Olyan szempontból, hogy nagyon sok alkalomra, amivel csatlakoznak online, és ezért mondhatnánk azt, hogy lehet, hogy egy kicsit kitágult ez a fajta perspektíva is. Mások is hozzáférnek ezekhez a programokhoz.
A fiatalságot is meg lehet nyerni az egyház számára, mert én legtöbb helyen azt hallom, hogy kikonfirmálják az egyházból. Ez elég rossz szó, de van, ahol tényleg úgy van, hogy konfirmás után aztán egy időre távol vannak a fiatalok az egyháztól. Akkor ezek szerint itt Bihorszfalván más a helyzet?
Próbálkozunk, küszködünk. Tehát a fiatalsággal egy kicsit másabb a helyzet. Tehát amikor 3 évvel ezelőtt idejöttünk, akkor ez ahogy mindenhol szokott, új lelkész, és akkor úgy a ifjúsági bibliaórákon valahogy jobban részt vettek. Sőt, volt 2 esztendő, a 18-19, amikor húsvétban is és karácsonykor is együttest alakítottunk, és akkor annak keretén belül ilyen egész estés műsort szerveztünk. Na most ez a karantén egy kicsit megbontotta ezt az egységet, és tulajdonképpen az, ami nagyon nehéz, hogy most megint visszanyerni őket. Tehát amúgy is nagyon nehéz megfogni őket, mert rengeteg lehetőség van. Barót ugye itt van közel, Szentgyőr, Brassó, tehát hogy nincsenek olyan messze ezek a lehetőségek, és nagyon nehéz megnyerni őket. Na most ez a lendületet, ezt valahogy derékba törte ez a járvány, és most megint próbálkozunk, hogy hát ha reméljük. Tehát ilyen meghívókat küldtünk ki, még a tavaly a járvány környékén, és úgy érezzük, hogy pont a fiatalokat azért úgy eléggé megdézsmálta. Nem veszítjük el a reménységet, meddig ők is igényelik, addig mi is próbálkozunk. Tehát van egy kis mag, amelyik úgy szeretné, hogyha ez valóban működne, azzal a kevéssel működtetjük mindenképpen, és reménykedünk abban, hogy kedvet kapnak és csatlakoznak mások is.
Mekkora a lélekszám a református egyházközségnél?
Jelenleg 550-en vagyunk kereken.
Mennyire előregedő ez a közösség? Vagy ezzel a gonddal még nem küzdködnek?
Hát ez most relatív, mert az első 2 esztendőben például nagyon sok keresztelés volt, 10-11 keresztelés. A tavaly viszont nem volt csak 2, de ezt tudjuk, hogy a járványnak köszönhető. Tehát, hogyha minden a rendes kerékvágásba menne, akkor úgy évente hát egy 2-3-4 személlyel esetleg, ha csökken a gyülekezet. Előregedő a gyülekezet, mert előregedő, de nem annyira előregedő, tehát hogy kompenzálják a gyermekek és a fiatalok. Például 70 éven fölüliek körülbelül 100-an vannak. Azonban a templomban nagyon sok például középkorú, ott vannak fiatalok közül is, tehát hogy nem érezzük mi éppen ezt ekkora nagy súlyos problémának, még hála Istennek, aztán nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Én azért úgy látom és azt tapasztalom, hogy a fiatalok valamilyen szinten hogy kedvet kaptak a gyerekvállaláshoz, és nem ritka már a 3 gyermek például. Reméljük, hogy ez a gyülekezetnek is a javát szolgálja.
Nagyon sok helyen az is megszokottá vált, hogy nem itt élnek ugyan a fiatalok, de itt keresztelik meg a gyereket. Ez jellemző-e Bihorszfalvára?
Nem feltétlenül. Nem mondom, hogy nincsen ilyen eset, azonban én merem állítani, hogy 90-95%-a azért itt helyben lakik.
Esketési szertartást még végeznek?
Mondjuk az is ritkább, de előfordul, és van ez a hagyomány, hogy az Istennek az áldását is azért úgy kikérik, és ez azért úgy jó.
Még megszólná a falu az ilyen fiatalt, aki mondjuk vadházasságba éli az életét, és nem egyháznál is köti meg a frigyet?
Szerintem azért betör egyre inkább a elvilágiasodás. Azonban még van egyfajta ilyen hagyomány, hogy azért igen, azért az egyház is.
Közmunkázni még lehet-e itt az egyháznál?
Igen, még működik. Hála Istennek, mert sokszor tapasztaljuk ezt, hogy tehát egyedül nem képes az ember. Na most nagyjából a presbitérium, azonban nem csak a presbitérium, hanem például egy temető takarítása nagyon sokan jönnek, asszonyok, férfiak, tehát mások is. Nem mondom, hogy hű, milyen tolongó sokaság van, azonban eljönnek, és hála Istennek, úgyhogy ezeket a közmunkákat meg tudjuk valósítani.
A reformátusok mellett még milyen vallásúak élnek?
Többségben inkább baptista, ők sincsenek olyan nagyon sokan, a katolikusok egy páran, de elenyészőek. Például a katolikusokból vannak, akik hozzánk járnak Biblia órára, tehát hogy igényelik a közösséget, és akkor persze mi nyitott szívvel várjuk őket, hogy jöjjenek.
Temető is közös? Vagy mindenkinek megvan a területe?
A temető az a református egyházé. Tehát hogyha ők azt igényelik és úgy szeretnék, akkor természetesen oda temetkezhetnek.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Van egy gyönyörű szép templom itt a parókia szomszédságában, műemléktemplom?
Igen, egy A-kategóriás műemléktemplom 13.-14. század környékén épült, és ami igazán nagy értéke, hogy megmaradt az északi fal szinte teljesen, a déli fal pedig egy jó része maradt meg, tehát ebből a korszakból, és jellemző volt arra az időszakra az is, hogy például a freskókat festettek is. Egy jellegzetes, és szinte mondhatnám azt, hogy egyedi freskó, a Szent László freskó, amit őriz ez a templomunk. És az egyedisége, én mindig abban látom, hogy ez a feltételezések szerint a 11. századi freskó lehet, egy nagyon mozgalmas. Tehát azt jelenti, hogy nem ilyen statikus alakok vannak festve, hanem olyan, mint egy filmkocka szerű, mintha megállítanák, és nagyon sok dinamika van ebben az egészben. Ami a másik jellegzetessége, hogy megjelenik a rossz és a jónak a küzdelme, úgymond, de hogy a Szent László feje fölött például megjelenik egy ismeretlen alak, akiről feltételezzük, hogy egy angyal, és a kún maga, hiszen a cserhalmi ütközetet ábrázolja a Szent László freskón, a kún maga pedig nem Szent Lászlóval küzd, hanem ezzel az angyallal. Tehát, hogy a mennyei erők azok, amelyek segítik a földi embert, úgymond, és ezzel hadakozik a gonosz. Elkezdődik ennek a restaurálása, és akkor egy kicsit másabb pompába fog majd díszelegni, és várja a látogatóit.
Hogyha műemlék templomról beszélgetünk, akkor bizonyára nehéz a javítása, bármit is tenni a templom körül. Mennyire jó állapotban van ez a templom? Egyáltalán szorul felújításra vagy restaurálásra a freskon kívül?
Statikailag nincsen olyan rossz állapotban, viszont javításra szorul egyértelmű. Tehát ezt tudjuk, hogy a salétrom meg az ilyen-olyan repedések, ezek, hogyha nincsenek időben javítva, akkor ezek egyre nagyobb problémát fognak majd okozni. A gond az viszont A-kategóriás. És ez azt jelenti, hogy akkor az engedélyek azok Bukarestből érkeznek, és hát azért töménytelen mennyiségű pénzre van szükség, már csak az engedélyeztetésre is. Jövendőre nézve még nem tudjuk, ezzel különösen még nem foglalkoztunk, pályázatot tettünk le sajnos, hogy ez sikertelen volt. Most a szegér megelőzi a lovat, mert először a templomot kellett volna, és utána a freskót, de hát mikor mire kapjuk a pénzt, akkor azt újítjuk, és azt próbáljuk rendbe tartani.
Magyarország támogatást is ígért Bibarcfalvának még évekkel ezelőtt. Ez valahogy úgy megfeneklett, vagy folyamatban van ez a segítségnyújtás?
Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr 2017-ben ugye itt járt Bibarcfalván, és akkor tette egy ígéretet a freskó felújítására nézve. 2018-ban én idejöttem, akkor már volt egyfajta szerződés kötve Cimbalmos Attila restaurátorral, és próbáltuk mozgatni a szálakat, úgy valahogy úgy elhalni látszott. Aztán végül Barót városnak a testvér gyülekezetén keresztül megkaptuk azt a szálat, amin keresztül végül mégis a magyar kormány folyosít egy elég jó összeget, felét ennek a restaurálásnak az összegének, és ebből kifolyólag indulhat el. Na most egy másik részét a püspökségen keresztül szintén a magyar állam folyosítja, tehát egy olyan 65-70% a pénznek megvan, a többi 30%-ot majd kirendeli az Úristen.
Ülésrend van itt Bibarcfalván? Megvan, hogy melyik családnak hol van a padja, vagy most már a mai világban ez nem olyan nagy probléma?
Még megvan, nem mindenkinek, de az idősebb korosztálynak azért úgy még megvan. Tehát megvan külön, hol ül a gondnok, a férfiak hol ülnek, de például kimondani a presbiteri pad ilyen nincsen. Tehát mindenki ott ül, ahol ő megszokta, de megvan, hogy hol ülnek a konfirmandusok, hogy hol ülnek az asszonyok, hol ül a papné. Úgy még megvannak ezek a fajta hagyományok. Én azt mondom, egy hagyományos gyülekezet. Hagyományos és mégse hagyományos. Tehát hagyományos ilyen szempontból, meg olyan szempontból, hogy őrzi a hagyományát, és vannak dolgok, amiket éves szinten életbe tart, viszont azon kívül nagyon nyitott az újra. És ez, ami olyan jól kombinálja a kettőnek a lehetőségét, mert például ilyen lehetőségek, hogy a minden éves vakációs biblia hét után tartjuk a családi napot. Ezt most 2018-ban beindítottuk, a tavaly óriási kiesésnek számított, és úgy várták volna, hogy na hátha, és nem. Tehát nem tudtuk megtartani, reménykedünk az idén. Vagy például a házasság heten. Most megint úgy valahogy egy kicsit az állóvizeket felkavarja, tehát hogy igényelik az újat, igényelik azt, hogy történjenek dolgok, igényelik az, hogy legyen esemény a gyülekezetbe, és hogy nem akármilyen esemény. Nem feltétlenül a világi dolgokra hajtanak, hanem hogy az egyház berkein belül olyan események, amelyek a hitükben erősítik, vagy olyan események, amelyek ugye a mindennapi életnek a nyűgében segítenek, hogy túl lendüljenek. Ilyen volt például, nem is olyan rég ima láncot indítottunk valakiért. És ez nagyon jól működött, és akkor lelkesedtek. Vagy például a nőszövetségi bibliaórán ilyen interaktív bibliaórákat tartunk. Én bibliodrámát is végeztem tulajdonképpen, és mentálhigiéni szakemberként is, és akkor ezeket próbáltam bevinni, és nagyon nyitottak voltak erre. A hagyománynak is megvan a helye, és megvan az újnak is a helye, és ez nagyon szépen ötvözik és olyan szépen kombinálják.
Működő orgonájuk van.
2017-ben, mielőtt ide jöttem volna, Bors László Ujtusnádi orgonajavító javította meg, és ez aktuális volt. Azért mondom, hogy aktuális, mert nagyon énekes gyülekezet. Tehát ott van neki a férfi kórusa mondjuk, de azon kívül is egy nagyon énekes gyülekezet, és igényelték azt, hogy nem csak egy elektromos orgonával történjen az Isten tisztelete, az énekeknek a kísérése, hanem ha ott van már a nagy hangszer, a sípos orgona, akkor azt használják. Jól működik, hála Istennek, úgyhogy ezt kellett, igényelték, és akkor ez meg is valósul.
Férfi kórus mellett női kórus nem akarnak alapítani?
Ennek így van a hagyomány. Tehát tavaly volt 10 éves, valamikor volt egy vegyes kar, érdekes, aztán valamiért felbomlott ez a vegyes kar, és akkor 10 évvel ezelőtt megalapították csak férfi kórusként. Tehát az idén lenne a 10+1. esztendő, úgyhogy reméljük az idén meg is tudjuk majd ünnepelni ezt a 10+1-es évfordulót.
Cséki Péter vagyok, Biborcfalvi a közbirtokossági elnöke és helyi tanácsos.
Nem olyan régen erősíti a közbirtokosság csapatát, mikortól elnököl?
Augusztus 17-től lent a közgyűlés alapján lévő választás, és majd a törvényszéki jóváhagyáshoz szeptember 1-től vagyok iktatva.
Nehéz, mert sok mindenne foglalkozik, nem csak ez az egy funkció az öné.
Nagyon nehéz így az eleje, főleg azért, mert ismeretlen területre léptem, és tanulgatom a dolgokat, ismerkedek, úgymond. Ezért a boga van, amúgy érdekes számomra, sok olyan dolog van, terepen való munkák, mindenféle, tehát unatkozni sosem unatkozunk. Egy kicsit nehéz, de szeretem.
Sok tagja van a közbirtokosságnak?
Jóga van, 2200, Satzperkab, pontosan még nem tanultam meg. Tagja jelenleg körülbelül olyan 350-on.
Még van földterület, amit vissza kell igényelni? Vagy esetleg folyamatban van a visszaszolgáltatás?
Igen, vannak még területeink, legelőink főként, amit még vissza kell kapjunk, aztán vannak épületeink és néhány hektár szántú.
Ezek a területek milyenek? Lehet jól gazdálkodni rajta, pénz jön, vagy még egyelőre csak rá kell fordítani a pénzt?
Úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy a legelőt azt hasznosítjuk fizikailag is, élünk az uniós támogatás kérvényezésével is. Olyan területek is vannak, amit igazából megvan papíron egy adott nagyságú terület, de még nem is tudjuk pontosan, hogy hol fogjuk azt visszakapni, tehát ezért nem tudok pontos választ adni. Amit ígértek, azokból van néhány hektár, ami jónak tűnik, jó lapos hájt van. Ígéretem van a polgármester úrtól, hogy utána járunk a dolognak, aztán majd látjuk, hogy hogy kapjuk vissza.
Az erdő az milyen? Lehet vágni, a fából jön a pénz, vagy elég fiatal erdőrészeket kaptak vissza?
Az erdőink azok mind saját birtokok, hál' Istennek. 731 hektár erdőben Biborcfalvának. Igazából van két UAT-be, a Baróthoz tartozó és a Bardoshoz tartozó UAT. Az alsó erdeink nagy részben Csere vagy Tölgynek is nevezzük, és Bükk. A felső erdeinkben pedig van fenyő is elég jócskan. Korosztálylag egészen fiatal erdőktől, tehát 20 év alatti erdőktől 120 éves erdőig minden korosztály megtalálható. Jelenleg a keresettebb inkább a fenyőrünk volt, vagy a csere, minél vastagabbat szeretik. Hát tudunk értékesíteni, nem panaszkodhatunk. Nem annyira, mint ahogy mondták, hogy 2-3 éve ment, de még mindig tudjuk értékesíteni a kiszabott kótánkat, úgymond.
A környékbeli fafeldolgozók előnyt élveznek, vagy a piac diktál, hogy ki ad többet, az kapja?
Előnyt élveznek, mert az eddigi tapasztalatok alapján, amit én hallásból tudom, voltak olyanok, akik új kuncsaftok voltak, több pénzt ígértek egy-két akció után, aztán megcsinálták a figurát, leléptek. Tehát mindenképp kalkulálunk azzal, hogy ki, aki hájban lévő, az mégis jobban szem előtt van. Azt mondhatom, hogy igen.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Biborcfalvát képviseli a Baróti Városi Tanácsban. A falustársak sok problémával megkeresik-e Pétert? Kell-e sokat felszólalni a tanácsülésen, hogy azért erre is, meg arra is oda kéne figyelni?
Igen, nagyon sok úgymond felgyülemlett problémája van a falunknak. Ez is sarkolt főleg arra, hogy belépjek a helyi tanácsba a polgármesterünk megkeresésére, és azóta is jönnek az emberek úgymond a panaszokkal, javaslatokkal, mindennel. Én legjobb tudásom szerint telefonon, személyes úton, tanácsülésen értesítem a polgármester urat. Tudom, hogy nagyon sok dolga van. Szem előtt tartja Biborcfalvát. Nekem megmagyarázta, hogy mikor, milyen projektekből kielégíthetők ezek az igények, viszont az emberek ezt egy kicsit nehezebben értik meg. Tehát nem olyan könnyű nekik átadni azt, hogy bizony még egy kicsit kell várni, legelsősorban pénzek hiányába.
Nekem nagyon sokan említették a fürdőt. Mi lesz ezzel a fürdővel?
Személyesen is nagy fájdalmam és egyben nagy reményem. Nem tudok sajnos én sem okosabb lenni, pontosabbat mondani. Reménykedünk igazából, mert ide járt úgymond erdővidék, háromnegyedá az akkori strandozó, jelenleg pedig elhordjuk a pénzt Tusnádra, Szentgyőrre, Bálványosra, Udvarhájára, stb. Tehát nem tudjuk az értékeinket azt sem használni, ami adott igazából. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogy újra kivirágozzon.
A közművesítés itt megvan olva, vízvezeték, kanalizálás van a településen?
Biborcfalva volt erdővidék első falva, ahol volt vezetékes víz, ivóvízre gondolok. Jelenleg is működik, de körülbelül utolsókat rúgja, ha szabad így fogalmazni. Kanalizálásunk nincs, amit személy szerint nem nagyon értek elnézést, mert hogy ezt az állam is kellett volna, vagy annak idején a borvíztöltő, de mindenki szorgalmazza, hogy elsősorban a szennyvíz vezeték le legyen téve Biborcfalva, mivel hogy innen szolgálta ki évtizedeken keresztül szinte az egész országot, sőt külföldre is exportáltunk. Még mindig nincsen szennyvíz vezetékünk, kutak is nagyon meg vannak fertőzve, nem hallunk jól, az az igazság. El tudom képzelni, hogy a borvízforrások is hogy nézhetnek ki. Nagyon szükségünk lenne rá.
Az utóbbi időben nagyon sok településen meg tudták oldani nem csak a főút, hanem a mellékútak aszfaltozását is. Itt most körbejártam a települést, azért volna mit leaszfaltozni Bibarcfalván is. Van-e remény arra, hogy a közeljövőben vagy a mandátuma alatt valahol valamit tudjanak tenni? Ha nem aszfaltot, legalább köveket, mert most éppen nyakig ér a sár sok helyen.
Így van, a tavassám kedvez, elég nem jó időbe tetszett jönni. Viccet félretéve, ez nagyjából mindig így néz ki, hogyha esős idő van, de késő ősszel és kora tavasszal főleg. A polgármester úrtól van ilyen törekvés ígéret arra, hogy a kanalizálás szennyvíz megoldódik, és 122-es út megy át Mikólyfaluttól Ágoston falva. A főútunk az le lesz aszfaltozva. A falu utcái az úgy szól a tárv, hogy egy bizonyos réteget le kell venni, hogy megalapozzák. Egyelőre kövezett. Nem tudunk mindenbe egy befájást szökni, de ez, ha megtörténik ezzel, szerintem a falu már nagyon elégedett lesz. Személy szerint pedig a mandátumomra tetszett kérdezni, hát elégedett volnék, ha ezek a dolgok meg tudnának történni. Minden tőlem tehetőt megteszek, hogy így legyen.
Mi a helyzet a Bagolyvár Múzeummal?
Nem tudom, hogy nevezhető-e múzeumnak, remélem, hogy egyszer igen. A térségünk egyik múltbeli égköve lehetne. Én úgy tekintek rá, nagynéném például ott született, úgy mondva vannak konkrét kötődések is hozzá a családból, de mellette van az iskola, ott nőttem fel, ott láttam minden nap, látom azóta is tönkre menni. Jelenleg az első számú problémánk nem kaptuk még vissza, így nem a birtokosság tulajdona még, tehát az is mégsem. A visszaszolgáltatást várjuk, ezért csörtetünk, és azok után tudunk egyáltalán bármit is tenni. Nem tudom én semmilyen szinten megengedni azt, hogy amíg nem a miénk, addig csináljunk bármit is rajta, ha bár nagyon szeretnénk, de nem tudunk pénzt fektetni, bár amíg nem a saját tulajdonunk. Nagyon remélem, hogy visszakapjuk, és akkor szeretném nagyon az eredeti állapotába visszaállítani, esetleg egy tájház múzeumot kialakítani vendégháznak. Ezek tárvek, gondolatok, esetleg pályázati lehetőségek, ha lesznek az irányulag, elsősorban vissza kell kapjuk.
Még tárgyak léteznek itt eldugva padláson, csűrökbe, vagy majd nehéz lesz megmutatni a múltjukat, ha összejön ez a tájház?
Még léteznek, igen. Elsősorban vannak fényképeink is, a szóban forgó épületről is konkrétan, de itt-ott még lehet kapni eldugott régiségeket, úgymond, amivel szintén esetleg betekintést tehetne egy odalátogató, ami visszadobna egy kicsit a múltba. Meg tudnánk mutatni azt, hogy mi volt itt. Ez lenne a szép, ez lenne az elsődleges. Amit még tudni kell, vagyis az öregek még jobban tudtak, láttak, átélték, az az, hogy a Bagolyvár előtt volt egy kis épület. Az első kútak között létezett az, onnan hordta a falu a borvizét. Az most jelenleg tetőfedő nélkül áll. Ezzel kéne összekapcsolni, mert azért épült a Bagolyvár épülete, elsősorban a borvíz töltődéhez. A kút persze nem működik, de látványosságnak mindenképp árahoznak.
Ebben a múzeumban vagy tájházban akár az egész borvíz történetét is be tudnák mutatni, hogyha ez összejön?
Abszolút, sőt, ez lenne egy tárgunk igen. Thank you.
Korda Iruska vagyok, 63 éves, biborcfalvi lakós.
Bútor festéssel foglalkozik most egy pár éve. Mikor jött az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni?
Tulajdonképpen én nem bíztam magamban, mert rajzolni nem nagyon tudtam, ez az én személyes véleményem, de édesapámnak a betegsége azt hozta ki belőlem, hogy foglalkozzak ezzel, mert ő idős ember, nem volt soha hozzászokva a durvasághoz, és hogy magamat lecsillapítsam, itt kellett bent üljek vele, így határoztam el, hogy bútort fogok festeni. Egy ismerősöm, Pál Tünde, aki népi bútorfestéssel foglalkozik Szentgyörgyön, és megkértem, hogy mondjon véleményt, érdemes-e velem foglalkozni, nekem érdemes-e foglalkozzak a bútorfestéssel, vagy nem.
Azelőtt mivel foglalkozott?
Én tulajdonképpen a Baruti Fogyasztási Szövetkezet irodájában dolgoztam, mint könyvelő. Aztán a családi helyzetem úgy kívánta meg, hogy magánosítsak, mert jobban lehetett keresni is. Két gyermekem volt, ők már 5.-6. korúban elmentek udvarhelyre tanulni, és ezért ott hagytam a szövetkezetet. Magánvállalkozóként dolgoztam, és úgy menet közben aztán turkálóztam, akkor azzal is szakítottam, és a bútorfestésre ott találtam meg igazán a személyiségemhez közel álló tevékenységet.
Azt mondja, hogy nem tud rajzolni, de olyan gyönyörű minták vannak ezeken a súlykokon, meg a faliképeken, bútorokon, hogy meg nem mondaná senki. Vagy ezek sablon után készülnek?
Nem sablon után, de viszont ahhoz, hogy én ennyire egy mintát el tudja képzelni, meg lehetne nézni minden munkámon mennyi radírozás van. Én valóban nem tudtam rajzolni, nem lebecsülés, ez így van, hogy nem voltam jó rajzós.
Mivel kezdte? Súlykokkal, vagy kisebb tárgyakkal?
Én egészen pici tárgyakkal, hát itt a lakásban nem látok, plaketteken a legegyszerűbb mintákkal kezdtem.
Ezek a minták, ezek jellegzetes erdővidékiek, vagy olyan székely minták?
Erdővidéki minták, és a szülőfalumban kétféle festés volt a jellemző. Az egyik a homorodalmási, az a legegyszerűbb, és azzal kezdtem a homorodalmásival, és folytattam a kőhalmi bútorfestéssel, ami közelebb áll hozzám, de viszont sokkal nehezebb, mint az almási.
Mi a különbség a kettő között? Mondjuk el egy olyannak, aki nem látta egyiket sem, hogy mivel könnyebb az almási, és mivel nehezebb a kőhalmi?
Vonal vezetése sokkal nehezebb a kőhalminak, mint a homorodalmási. A homorodalmási tömörebb, sokkal tömörebb mintája van, mint a kőhalminak.
És a színekben is különbözik a homorodalmási, meg a kőhalmi?
Nem, nem nagyon, alig észrevehető a színbeli különbség.
Itt látok önöknél olyan, hogy zöld alapon van a minta, aztán van barna. Melyik a jellemző ide Bibarcfalvára?
Nem Bibarcfalvára, Felső Rákosra a barna volt a jellemző, de azon kívül a zöldet, a világosabb színeket is lehetett látni egész régi festett bútorokon.
Említett, hogy kisebb tárgyakkal kezdte, de most már vannak azért ilyen TK-któl elkezdve minden. Mikor mert nagyobban gondolkodni? Mennyit gyakorlás kellett ehhez?
4-5 év kellett ahhoz, hogy elkezdjem ezeket nagyobb mintákat festeni.
A lakás is átalakult, minden ilyen népies.
Átalakult, de azért minden egyes darabot kritizálni tudom, és nem minden olyan megfelelő, hogy én azt érezzem, hogy ezt most mindenkinek lehet csinálni, és ezért nem is festek. Nagyon keveset, ha valaki megkér, de én soha senkinek nem ajánlom a munkámat.
Pedig olyan gyönyörűek, hogy szívesen elfogadhatná bárki, aki értékeli az ilyen dolgot. Hova kerültek el legmesszébb a munkája? Úgy számon tartja, mert bizonyára nem ajánlja, de azért alkalomattán kell ajándékozni, vagy rendelnek.
Magyarországra is vittek el, nem tudom, hogy hova, nem érdekelt úgy különösebben. Itt aztán az országban, hát kevés munkám van eladva, de azt lehet mondani, befogja az egész Székelyföldet.
Kiállításra is eljutnak ezek a tárgyak?
Igen. Baróton voltam, és voltam Szentgyörgyön, nem kiállításra, a Szentgyörgy napok alkalmával.
Folyamatos ez a tevékenység, vagy időszakos? Amikor úgy érzi, hogy inkább szívesen csinálom, akkor készülnek, és van bizonyára egy olyan periódus, amikor azt mondja, hogy én szeretném, de valahogy nem tudom.
Így van. 3-4 éve volt egy betegségem, és azóta aztán kevesebbet dolgozom, mert érzem, hogy a finomabb, a kontőrözési munkák azok precizitást igényelnek, és az most nehezebben megy.
Ezek a festékek ilyen növényi alapú festékek, vagy milyen festékkel dolgozik?
Műanyag az egész, akril. Tulajdonképpen tanultuk, hogy hogy készítették, de az nem nekünk való. Mai világban az túlságosan nehéz elkészíteni a régi, az eredeti festékeket.
Amikor ezeken dolgozik, ezeken a tárgyakon, akkor úgy el tud vonatkoztatni mindent, hogy csak erre tud koncentrálni, vagy közben még megfőzi az ebédet fejbe, meg gondol a gyerekekre, meg a kapálni valóra a kertbe?
Nem, éppen ez az, ami a legjobban megfogott engem, hogy amikor én festek, teljesen kikapcsolok. Ha este 9-kor nekifogok, reggel 5-kor, főleg mikor a férjem éjszakásul, kinéztem az ablakon, virrad. És észre nem vettem az egész éjszakai munkát. Teljesen beleadom magam a festésbe, és ez egy jó kikapcsolódás.
Most valamilyen munkán dolgozik?
Pillanatnyilag nem, de tervben van egy darab munka, illetve kettő.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Tordai Sándor Dénes vagyok, szakmám elég van, meg kántorkodtam, lakatoskodtam, feleségemnek segítettem, akár bedolgozom, gyümölcsfát öltök.
És melyik a legközelebb önhöz? Melyiket végzi szívesen, vagy szükség esetén bármelyiket?
Bármelyiket csinálom, ugye van ott a dukhagymas, palántálás, ez az. Most már ugye lakatossággal nem igen bíbelődöm, mert hagyom másoknak.
És meg kántorizál?
Hideg kántornak mondják, temetésekre elhívnak kántornak. Itt a faluban áll.
Felesége bútorfestéssel is foglalkozik a házi munka mellett. A véleményét kikérje, hogy ön szerint ez milyen legyen, kell-e véleményt mondani, kell-e bátorítani, vagy ő végzi a dolgát, és gyönyörű szép munkákkal jön ki a nézők elé.
Dolgát, de úgy azért megkérdi, hogy ezt te jónak látod, de hát persze én jónak látom. Szép, amit elkészít. Panaszolkodik, hogy a keze nem úgy megy a betegsége után, kontűrözést, ha megfigyeljük, az egy vékony fehér vonal, ami az persze komoly kézügyesség kell, azt mondja, az nem annyira megy, de amiket csinált, az helyi van, szép.
Összbe kell nézni a munkákat, tehát nem az, hogy most a levél az mennyire zöld, vagy világos zöld, vagy az a fehér belóg, vagy nem lóg, tehát így összbe gyönyörűek.
És volt úgy, hogy kontűrözés nélkül elkészült a mű, nem tetszett senkinek. De hogy megkontűrözte abba a hájba, úgy felcsillant a szemük, hogy na ez igen, most már így jó.
Említett, hogy sok mindennel foglalkozik. Szabadidő mikor van? Vagy egyáltalán van-e?
Csinálok én most már magam ura vagyok. Általában minden ebéd után egy olyan fél óra szabadidő van. Máskor megyünk, hol ide, hol oda, lányokhoz, temetésre hívnak, oda menjünk.
Amúgy a szomszédban még át lehet-e menni, éle ez a szokás itt Bibarcfalván, mert bizonyára régebben még az volt, hogy ha sütöttünk egy pánkot, átvittük a szomszédba, ő is hozott, összejártunk, nem kellett bejelentkezni telefonon, de 2020 tavasza óta annyira megtiltották ezt az összejárást, hogy ez még működik-e alkalomattán?
Akiknál félünk, járunk. Mert vagyunk, akiknál félünk. Hát mitől félni? A faluból senkit sem temettünk el covidost. Akkor mitől kell félni?
Vasárnap délutánonként még kiülnek a kapu elé? Mert most már nem látok túszpadot se itt a faluba, pedig régebben bizonyára volt.
Van odafent, Tóth Pisti körül. Na, ők kiülnek, más nem igen. Habár itt a Nagyhídnál volt egy hosszú-hosszú padot, aztán a Ferenc József volt katonái, ők aztán oda kiültek, s osztották Doberdunk, Galicián, s a Kárpátokot.
És örök szoktak nosztalgiázni, amikor esetleg összeülnek férfiakul?
Igen, volt, akivel találkoztam itt a szomszédban, Dávid Palikával, és elemlegettük, hogy milyen jó volt, mikor Zoltánt kereszteltük. Az apja elhívott zenélni, és megmondta, hogy kereszt gyermekeim, pénzt tőlem nem kaptok, mert én vagyok keresztapátok. Hát mondjuk, jó, hogy ingyen álmozsikáljuk, eszünk, s iszunk, s Isten áldja meg. Elmentünk, s álmozsikáltunk, de vonópénz annyi volt, hogy meg voltunk elégedve. Mert azzal is foglalkoztam, hegedültem.
Fiatalok jönnek-e, kérdezik-e, milyen volt a múlt?
Még az unokáim ugye kicsik, de próbáljuk úgy rávezetni őket, hogy volt egy ilyen is. Meglássuk, hát, hogy összejön. Thank you.
Bartali Zoltán vagyok, Biborcfalvi lakos. Van egy hallandó munkahelyem, de gondnok vagyok az egyházközségnél, s azon kívül pedig fő alasú méhész.
A gondoknak mennyi gondja van?
Akad gond, de hála jó Istennek, lelkes presbitérium van, úgyhogy a bajarunk minél hamarabb megoldjuk. Bármilyen típusú gond legyen az.
A munkahely milyen? Mennyire rugalmas, hogy amikor itt kell lenni, akkor itt tud lenni?
Rugalmas a munkahely, van a faluba, a borvízkútak adminisztrálásával, vízméréssel dolgozunk, van egy parkút, azt elég hamar le lehet menedzselni. Többit azt itt az egyházközségnél, és otthon a méhekkel, és a karbantartásokkal, és ami még elül, ha túlakad, mert falunna az biztos, hogy akad.
A Biborcfalvi borvíznek híre van messze földön. Mitől ilyen híres? Mit tartalmaz, hogy ennyire kedvelik az emberek?
1897-től futott el a Biborcfalvi borvíznek a híre. Most is van két üzem, viszont csökkentett kapacitással dolgozik mind a két üzem. Sajnos többé-kevésbé a rossz menedzsment, a rossz vezetőségnek köszönhető. Ugye falunnak 99%-a itt dolgozott. Én is többek között, de sajnos, hogy emiatt, hogy az árulások azok megcsökkentek. Kereslet lett volna, de kínálat az rossz adminisztráció miatt sajnos kevés lett, és így elbocsátották a dolgozókat, és ki már elátott. Inkább rassú az, ami inkább munkavállalás szempontjából az embereknek testhez állóbb, van anyagilag is.
Akkor bizonyára ezért van az, hogy ritkán lehet látni Biborcfalvi borvizet az üzletekbe.
Igen, most egy kissé kezdtek föltápászkodni. Kettő vagy három nagyobb üzletláncba láttam, hogy most már kezdték forgalmazni. Sajnos, hogy ott állunk, hogy több mint 4-5 kútból most is az ásványvíz, ami a földből kijő, az megy a patak fele, már nincs értékesítve. Ez bizony egy elég nagy potenciál Biborcfalvának, rengeteg munkahelyet adna, de sajnos, hogy nem lássa senki ezt a potenciált, nem lássa ezt az erősségét, akár a turisztikai, akár az egészségügyi potenciáját, mert volt ugye borvízfürdő, volt melegfürdő, volt hidegfürdő, minden, de sajnos, hogy az enyészetnek ki van téve most. Tulajdonjogik is rendezetlenek, sajnos nincs, aki lemenedzselje ezt az egész dolgot. Most történt egy polgármesterváltás Baróton, ugye a Biborcfalva Baróthoz tartozik önkormányzatilag. Hisszük, hogy az új polgármester úr valamit csak mozdít.
Én örömmel tapasztalom, hogy azért van egy-két csorgó, ahol mindig sorba állnak a turisták, az átvonulók, vagy esetleg a falubeliek, azt legalább lehet fogyasztani.
Két helyt is van a faluba szabad csorgó, erdővidék, többé-kevésbé innen hordja a borvizet. Nagy a magnézium, vastartalma, kalciumtartalma. Az ország bármely pontjába, akár magyarul, akár románul, mikor meghallják a település nevét, rögtön mindenkinek a borvízt azt kaptam be, úgyhogy lehetne ebből ennél jóval többet, sokkal többet kivenni. Bármilyen javajára ajánlott a Biborcfalvi borvíz, akár melegítve, akár hidegen.
Említette, hogy méhészkedéssel is foglalkozik. Ez családi hagyomány, vagy öngondolta úgy, hogy megéri méhészkedni?
Már úgy mondva, a harmadik generációs méhész vagyok. Nagyapám nyugodjék csendesen, ő itt volt kollektív izálás alatt méhész. Tőle átvette édesapám, s mi úgy írta belé születtünk. Előre kevesebb családdal, aztán most 200 családdal méhészkedünk. Járunk vandorolni, le Ultinia, le Dobrogyába, Harsárdőbe, onnan napraforgó, tehát ugye a dobrogyai fődek azok híresek a jó terműképességükről. Akácra a Duna mellé, Bukarestbe, Repcére, ugye 4-5 esztendeje, hogy kezdtünk járni Repcére, azelőtt még nem jártunk, de így nagyba megéri. Kisebb hobbi szinten is, igen, így a családnak van velük dolog, van velük munka, de öröm dolgozni velük, mivel hogy a méhecske az a napnak a bogara, tehát az egy áldás velük dolgozni. Én így képzelem, így gondolom, és így is hiszem.
Értékesítési gond van, vagy mindig el tudja adni a mézet?
Nagy Baniba szoktuk eladni, itt még van egy méhész kollégám. Ő szokott járni piacozni, Baróti piacra. Én nem jártam piacozni, feleségem is munkába jár, én is most már munkába járok, tehát nem nagyon van idő arra. Oda mindig kell egy személy, aki palackozza, aki címkézi, tehát aki ott van a piacon. És aztán a másik az, hogy nem akarok én nagyon konkurenciát a méhésztársamnak itt a faluba, de el lehet azt adni. Egy bizalmi termék a méz. Én hiszem, hogy nem mindenki tudja megengedni sem, de viszont meg kell az emberek igazuljanak abba, hogy az egészség, tehát ami a méhecskétől van, ami a kaptárból kijön, az mind az emberi egészségre szolgál, az mind az embernek az egészségét serkánti a csontozatától, az izomzatáig, a bőrig, tehát ami kaptárból kijön, a kaptár terméke, az minden az emberi javát szolgálja.
Említette, hogy nem akar konkurensen lenni a falustársának, de hát jóba is vannak, akár barát is a kapcsolat, én úgy tudom.
Igen, együtt járunk vándorolni, tehát a tavaszt együtt kezdjük, most a talát is együtt konzultálunk, járunk ilyen konferenciákra, Udvarhelyre, Csíkszeredába, Szentgyőre, ugye ott van a mi központi mészegyesületünk. Én segítek rajta, ő segít rajta, így együtt menedzseljük le az egész esztendőt.
Bővítésben gondolkodik, vagy ez a 200 család untig elég?
Az elég. Volt az elején gondolatom, hogy még jó volna, már van két mészautó, egy utánfutó is be van építve, az elég most már. Édesapám, ő még dolgozgatik velünk, jár vandorolni is, ő még bírja magát, tud még dolgozgatni, de hogyha egy kicsit a jóistánka megkönnyörül rajtunk, és több mézecske lesz aztán dönként, mint ami az elmúlt két évben, ugye az akarc az kiesett, pultolja a többi, de nem tudja úgy sem azt ott pultolni, mint amit az akarc hiánya okoz. Na de fel a fájjal, hajrá, én azt mondom, hogy mindig előre, nem kell mindig passzív módon odaállni, hát ha nem volt a tavaly, hát majd lesz az idén. Annyi biztos kikerül mindig, hogy egy négy tagú családot ez a 200 család szerintem bőven el tud látni.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Bibarc falván készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Baló Tünde Ibolya tanítónővel, Szabó Miklós volt közbirtokossági elnökkel, Ozsvát Hajnallal, a Nyugdíjas Klub elnökével, Szilágyi János festővel és Vitéz Molnár Józseffel még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.